Szárnyad Izrael. A zsidó felekezet fél órája következik.
Itt a Kossuth Rádió, és benne a Harjad Izrael. Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. szeptember 11-én, pénteken délután fél kettőkor, avagy a Loach a zsinagógai naptár szerint 5786 Elul hónap 29. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda útjai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a tartalmat. Verő Tamás rabbit az ünnepről és a sófáról kérdezem. Dr. Grossz Sándor a mazsihisz elnöke újévi gondolatait 5787-es év kapcsán mondja el. A mazsihisz és a BZH régi újemberét, a főigazgatót Székely Lászlót hasonlóan az újévi tervekről faggatom. Indul a tanév az Orzsén, az egyetemen is. A jelenről, a jövőről beszélgetek Balázs Gáborral, az intézmény rektorával. Tartsanak velünk! Mint mindig új év előtt, dr. Verő Tamás rabbi a Frankel körzet. Ő rabbia, ha kérhetem, akkor kezdjük egy sófárfújással. Idén is megtelik a Frankel zsinagóga, nem csak a zsinagóga, hanem a külön termek is, fiatalokkal, akik most talán először hallják a sófár hangját. Mennyire népszerű a közösségénél az ünnepekkor elmenni a zsinagógába?
Szerintem ritkán hallottad, de a Covid az egy változás hozott a Frankel és szerintem minden zsidó közösség életébe. Az volt az első alkalom, amikor ugye zárt helyen nem lehetett új évet tartani, és elindultunk a Városmajori Szabadtéri Színházba, mert ugye az oldalai nyitva voltak, és akkor lehetett végre összegyűlni, és ebben az évben is ugyanígy, ahogy az utóbbi években ott fogjuk fogadni az új évet, az 5787. zsinagógai új évet, és hát oda 1000 ember fér be, és hát már túlléptük a regisztrációban ezt a számot.
A budapesti zsidó közösség zsinagógái között hatalmas verseny van, hogy melyik lesz a legnagyobb zsinagóga, és a Frankel akkor adoptálta a Városmajori Színházt.
Én inkább azt mondanám, hogy a verseny az van, de hogy inkább, amit te mondtál, hogy nem is a létszáma fontos, hanem az egyes emberek, ahogy mondtad, a fiatalok, hogy el tudnak jönni, elmernek jönni, hogy ott egy kicsit szabadabban ismerős arcokkal találkoznak, és akkor jönnek, jól érzik magukat.
Tamás, engedd meg, hogy tudják hallgatóink is azt, hogy téged a híveid, meg én is Tamásnak hív, és nem főrabbi úrnak. Már végigjártad ilyenkor a kórházat, idősek otthonát, mert úgy érzed, hogy a sófár hangját el kell juttatni mindenkinek. Mennyire értik az emberek, mennyire tanulták meg, hogy miről van szó?
Mindenképpen egy rabinak ilyen nagyon fontos és hátsó szándéka kell legyen, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy ők az a személy, aki meghallgatja, ő neki mit mond és mit ad hozzá. És mindenkinek más, és azt gondolom, hogy igen, egy kórházban egy betegnek ebbe tud kapaszkodni, vagy a Benjamin óvoda, a Lauder óvodába, a fiatalok, hogy meghallanak egy ilyen hangot, akkor persze a rabbi elmondja, hogy ez mit jelent és hogy, de hogy mindenkinek megvan az a más és más érzés, identitás, ami egy ilyen hang előhozhat.
Egy rabbinak általában van egy párja, egy rebecen. Neked is van egy csinos, kedves rebecened, aki nagyon aktív. Beszéljünk pár szót az ifjúsági szervezetről, amit ő kaverol, és ami egyre másra nő.
Én köszönöm, hogy ezeket mondod, de én is ezt kell mondjam, és nem csak kell mondjam, hanem én is így érzem, hogy a Lindában az a különleges, hogy a tinédzser korosztályt tudja megszólítani, akit szinte szerintem senki más. Tehát a tinédzser, aki próbálja feszegetni a határait, és ő, a Linda ezekkel tud kapcsolatot teremteni, megtalálja hozzájuk a hangot, talán azért is, mert a mi lányaink is ebbe a korba vannak, de azt gondolom, hogy nem csak a zsidó új év jön el, hanem nálunk elkezdődött a Lindának a kiemelkedő egyik nagyon jó projektje ez a Bibi Vájú az ifjúsági csoportunk, és most szombat este megtörtént az első alkalom, az évnyitó, és ott volt 70 fiatal. Hát én is kapaszkodtam, hogy ezek a tinédzserekkel valamit tudjunk kezdeni.
De ezek a tinédzserek már lassan öreg tinédzserek lesz.
Megvan a következő korosztály, tehát most lehet látni, hogy még egy csapat, a következő generáció jön. Ahogy szoktuk beszélni, hogy a Hubbard közösség, ahogy építkezik, hogy mindig a saját gyermekeiknek tartanak, ahol amilyen korosztályban vannak, olyan létesítményt állítanak föl. Tehát nekünk is megvan az, hogy ez a tinédzser, ez viszont megmaradt, mert a lányaink lassan, ahogy mondtad, kinőnek, de hogy a következő generáció is jön. Egyébként Linda most egy új dolgot, nem csak a könyvei, amit szoktál mondani, azokkal foglalkozik, hanem van egy ilyen beszélgető kártya, ami nagyon új, hogy olyan kártyákat állított össze, ami neked ez fontos, nem az ünnep, nem csak kimondottan az ünnepekről, sőt nem az ünnepekről szól, hanem az ünnepeken kívüli zsidó érzelet, a zsidó hitvilág, azok alapján, a kártyákon levő kérdések és válaszok alapján beszélgetnek egymással, és ez a következő generációnak szól.
Most akkor annyi időnk maradt hátra, hogy a legjobbakat, boldog, békés beirattatást, Sanatov Ave Matuká, arra kérjük az örökkévalót, hogy az egész világra és benne a zsidó népre, itt Izrael katonáira, Izrael polgáraira, bárhol is legyenek békét, boldogságot, és jó új esztendőt, és jó beiratást.
És ezt mindezt egészségben, ahogy neked is, ezt kívánjuk.
Mielőtt megszólal újra a sófár, elmondom önöknek, hogy dr. Verő Tamás rabbit, a Frankel körzet rabbiát, a Rebecen másik oldalát hallották.
Köszönöm szépen.
Stúdiónk vendége a Mozsihisz és a Páva utcai dokumentációs központ elnöke, kuratóriumi elnöke, dr. Gross Andor, úgy is mondhatnám, hogy professzor dr. Gross Andor, a World Jewish Congress alelnöke, reng a föld Európában, hisz az AfD elképzelhető, hogy Kelet-Németország bizonyos részeiben kormányt alakítani. Mi erről a véleménye? A World Jewish Congress a világ zsidó szervezet európai tagozatának alelnökének, mint a Mozsihisz elnökének.
Ez egy aggasztó eredmény, ami a németországi Sachsen-Anhalt tartománybeli választásokon történt. Mindenki számára világos, hogy mit képvisel a győztes párt. Most már csak az a kérdés, hogy abszolút többséget szerezi a parlamentbe, vagy éppenségebe jutnak olyan pártok, esetleg koalícióban, vagy koalíció nélkül is, de valami állásúlyt tudnak képezni az AfD-vel szemben. Pontosan tudjuk, hogy mi a véleménye és milyen attitűdökkel működik ez a párt. Azt is tudjuk egyébként, hogy a koalícióra jelentkező szélsőbaloldali párt milyen platformon áll. Ez a legnagyobb probléma jelen pillanatban Európában, vagy ez egyik legnagyobb probléma, és ez nagyon nagy probléma nem csak a zsidóság számára, hanem a zsidó-keresztény alapokon nyugó európai társadalom és kulturális szféra számára, természetesen a politika számára is. Sajnos mindaz, ami néhány évvel ezelőtt a Merkel-féle politikával begyűrűzött Németországba, aztán Európába, az most adja a időszerbe vett eredményeit. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen helyén kell kezdeni, ezt a kérdést nem aggodalommal és nem megijedni, hanem kellő ellensúlyt kell biztosítani. Azt azért ne felejtsük el, hogy Németországnak több nagyon erős tartománya van. Ez a keleti tartománya egy jelentős tartomány, amely tartományban 2-3 millió ember él és adta le a szavazatát. Mindenképpen oda kell figyelni, de nem kell megijedni. Aggasztó mindaz, ami Európában a szélsőből és a szélsőjobb összefogásával és egy platformon való politizálásával kapcsolatos, de én úgy gondolom, hogy Európa kellően ellensúlyt tud adni mindannak, ami van. Az Európában Magyarország is beletartozik, tehát Magyarországon is oda kell figyelni, hogy a szélsőjobb, a szélsőbal ne tudjon teret nyerni.
Elnök úr, ön a HDK-nak is, mint említettem, és a Mozsihisznek is az elnöke. 5786 hamarosan búcsúzik tőlünk, már hetek óta szlihottot mondanak. Testvéreink, sőt az askenász közösség is már mit vár, mit sikerült 5786 5786-ban elérni, és mik a vágyai 5787-ről?
Nem sikerült elérni, mögöttünk hagyott zsinagógai esztendőben, de nem csak, hogy lezárunk itt egy évet, hanem folytatjuk mindazt, amit elkezdtünk. Egyrészt a közösségépítést, a fiatalok mindenről teljesebb bevonását a közösségi életbe, az infrastruktúrális erősítését a közösségnek, ami egyik alapfeltétele, hogy a vallási élet, mind a zsidó élet erősödjön Magyarországon. Ugyanez fog folytatódni a vidéki zsidósággal kapcsolatosan is az elkövetkezendő évben is. Sikerült erőteljesebbé tenni, még láthatóbbá tenni vidéken a közösségeink életét. Sikerült nem csak azokban a városokban, ahol hitközségeink vannak, hanem más településeken is, kisfalvakban, nagyobb településeken a zsidóságnak történetét valamilyen formában megjeleníteni közösen az önkormányzatokkal, polgármesterekkel, ami igaz, hogy múltban néz, de ugyanakkor a jövőre is tekint, hisz a múlt nélkül nincsen jövő egyrészt.
És ha már a vidéki hitközségekről beszél, hírmagyarázók megerősítették, és a forrásaink is, hogy a vidéki hitközségek az ön elnöksége alatt újra magukhoz tértek és erősödtek. Mit jelent ez, hogy erősödtek?
Egy mondatot mondanék mindenhoz, amit ön kérdezett bevezetőként. Nem csak a vidéki hitközségek erősödtek, hanem hál' Istennek budapesti körzetek is erősödtek. Új körzet alakult egyrészt Budapesten, másrészt úgy néz ki, hogy még új körzetek fognak létrejönni Budapesten, és valószínűleg vidéken is. Az a feladatunk, hogy tovább erősítsük mindazt, amit a történelem tönkretett, amit az emberi gonoszság tönkretett vidéken, tudva levő, hogy a legjobban a vidéki zsidóság szenvedte meg a 82 évvel ezelőtti eseményeket. Gyakorlatilag a vidéki zsidóság 10%-a maradt meg, a többit kiirtották, de hál' Istennek és a zsidó emberek élni akarásának vidéken is még van zsidó élet, és nem pislákol a zsidó élet, hanem remélem, hogy erősödik is.
Károly László, a Mazsihisz és a BZH új főigazgatója, stúdiónk vendége. Főigazgató úr, mit is takar ez az új kinevezés, és mik a tervei, hisz éppen kopog az ajtón az új esztendő? Természetesen először megünnepeljük, számot teszünk, hogy mi is történt az előző esztendőbe, és hogy mi vár ránk az új főigazgatótól, és milyen témákban utazik tulajdonképpen.
Valóban jön az új év, és Mazsihisz BZH életében ez az új év egy picit korábban indult, amikor az új választási procedúra lezajlott a Mazsihisz és a BZH életében. Nagyjából kicsit több mint 3 hónap telt el az átadás átvételi időszakból. A működésnek az áttekintésén részben túl vagyunk. Elég erős ütembe fölépítettük az új szervezeti működési organogramot, ez mind a két szervezetre elkészült, hogy ennek a bevezetése fog történni. És a főigazgatói pozíció az egy operatív vezetői pozíciót foglal magába, hogy visszakanyarodjak a kérdéshez.
De mielőtt visszakanyarodunk a kérdéshez, hát áruljuk el hallgatóinknak, hogy nem egy ejtőernyővel érkezett, hanem egy közösséget vezetett.
Először is a lakikonyhának voltam a vezetője, emellett a Rumbak templom körzetnek vagyok az elnöke, tehát valóban nem kívülről érkeztem a szervezetbe. A családom mindennapja is a zsidó életben zajlanak, úgyhogy azt gondolom, ha az én szerepvállalásom az nem egy külső szerepvállalás. És a főigazgatói munka az pedig egy pályázat útján került betöltésre. Többen pályáztunk, és egy 3-körös kiválasztási procedúrának a végén került pont erre, amit ratifikált utána mind a Mazsihisz, mind a BZH-nak a közgyűlése is.
Ezzel is tulajdonképpen bizonyítva, hogy egyházak is tudnak demokratikus úton működni.
Hát azt gondolom, hogy ez egy elég jó példája annak, hogy hogyan lehet demokratikus.
Hát akkor gyorsan beszéljünk. Miért különleges Budapest egyik legszebb zsinagógája, a Rumbak utcai zsinagóga, hisz egyszerre 2 körzet is lakja?
Korábban is említést tettünk, hogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés a BZH körzetek együttműködésében, hiszen maga a zsinagóga az 2 templom körzetnek ad otthont. Az egyik az a Bét Jehuda, Vadász Magdának az irányítása alatt, illetve a másik ez a Lumbach templom körzet. A Lumbach templom körzet az pedig kimondottan az ifjúsági körzetből nőtte ki magát, és ebből visszük tovább azt a hagyományt, hogy felépítsünk egy tényleg fiatal kidust, egy folyamatos pénteken történő szombatfogadást, amin kimondottan fiataloknak tartunk erre egy lehetőséget, és emellett, miután nem lesz mindenki folyamatosan fiatal, vagy legfeljebb csak lélekben, megőrizzük azt, hogy legyen egy kontinuitás, és a Lumbachon belül ez az élet, ez mehessen tovább.
A főigazgatói pályázat elnyerésével tulajdonképpen a Mazsihisz BZH-nak az SMS-e is változik?
Valójában abszolút mértékben. Ugye eddig a Mazsihisz BZH-nak az SMS-e mondjuk úgy, hogy körvonalban megvolt, de a szervezeten nem volt rajta, mint aktív működési platform. Ezzel egyébként most ki fog alakulni egy teljesen új SMS struktúra, és ez már a napi működés tényleg mélyen szabályozni fog.
Nem teljes a kép, hisz tulajdonképpen ezt a funkciót más néven, de dr. Kunos Péter éveken keresztül
valóban
betöltötte és nagyon tisztességesen csinálta. Ő végleg nyugdíjba megy, vagy továbbra, mint tanácsadó együttműködnek?
Hát most ennek a hónapnak a végéig van egy átadás átvételi procedúra, ebben a Péter teljes mértékig egy aktív szereplő, ami egészen biztos, hogy utána lesz egy Mazsihisz elnöki tanácsadói szerepköre a Péternek, így nem lesz egy teljes elszakadás, és azt gondolom, hogy nem is szerencsés, föl kell állítani egy jó átadás átvételi mintát saját magunk számára is, hogy itt van egy múlt, volt benne sok jó, lehet, hogy van benne sok olyan, amit javítani kell, de ez mindig így lesz. Ha az én váltásom lesz, akkor is ez lesz. Ennek a folyamatát le kell rakni. Soha nem tehetjük meg azt, hogy a múltban szereplő jó és rossz dolgainkat azért söpörjük be szőnyeg alá, mert azt valaki csinálta, és arra éppen most haragszunk, vagy nagyon kedveljük. Teljesen mindegy az előjel ebből a szempontból. Én szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy meg lehet alapozni egy következő munkafolyamatot a múlttal való kapcsolattal.
Mai vendégünket szeretettel köszöntöm, Balázs Gábor professzorát, az Orzse rektorát.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nálunk a hallgatókkal is tegeződünk. Én nem gondolom, hogy attól lesz egy rektornak tekintélye, hogy professzor úrnak nevezik. A tekintély az vagy van, vagy nincs. A címek, meg az ilyen körülményes megszólítások, azok szerintem nem feltétlenül tartoznak hozzá. Pláne nem egy közösségi egyetemen, amilyenek mi vagyunk.
Hát akkor kezdjük azzal, hogy büszke lehetsz az egyetemedre, hisz tegnap elmentem egy nagyon érdekes koncertre, melynek a rendezője a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében az egyik tanszékvezető tanárad volt, mégpedig Kántor. Akkora tapsot kapott, és jó volt a rendezése, és lehetett érezni, mi is ez a szak? Így a kándorokon keresztül, mert én hiszem azt, hogy a régi Alma Materem egy világhírű egyetem, csak sok mindenki mást vár közösségi egyetemtől, hát ez egy kemény judaika.
Igen, a kántor képzés, ami jelenleg az egyetemen nem szak, annak, hogy hivatalosan szaknak lehessen valamit nevezni, annak vannak mindenféle külső kritériumai, amiknek nagyon remélem, hogy hamarosan meg fogunk felelni, de akiről beszéltél, Székelyhídi Hajnal, onnan tudom, hogy hogyan végzi valaki a munkáját, pláne a kántor zenéhez, meg egyáltalán zenéhez, nekem nincs zenei hallásom, bár nagyon szeretem a zenét, de egyáltalán nem vagyok szakértő. És mégis az, hogy a Hajné az egy egészen kiemelkedő szakember, azt egyszerűen abból látom, hogy figyelem az arcát, amikor a kántorok énekelnek, amikor a tanítványai énekelnek. Olyankor megszűnik a Hajné számára a világ, és kizárólag együtt lélegzik, együtt érez, a hangokat képzi, némán képzi a hangokat. Tehát ott látszik, hogy van egy olyan fokú elkötelezettség a feladat iránt, amire szakember találni. Tehát ez egy hatalmas szerencse az egyetem szempontjából, hogy nekünk van valaki ilyen, aki tényleg a szó legszorosabb értelmében szívvel, lélekkel van ott a tanítványokkal.
Most viszont nagyon meglepődtem, hogy egy hamarosan 150 esztendős intézménynek nincs ilyen szaka.
Képzése van. Régen mások voltak egyszerűen az akkreditációs feltételek. Csomó jó van abban, hogy Magyarország is része az Európai Unió egységes oktatási, felsőoktatási struktúrájának, meg egy csomó olyan is van benne, ami kis egyetemnek szinte megugorhatatlan feladat, vagy hosszú-hosszú évekbe tellik, hogy eleget tudjon neki tenni. Nyilván egy több ezer fő stábban rendelkező nagy egyetem, az viszonylag hamar ki tudja képezni azokat a tudományos fokozattal rendelkező zenei szakembereket, akik lehetővé teszik azt, hogy egy létező szakot a szaknak nevezzük. Jelenleg ezt képzésnek lehet nevezni, kántor oklevelet adhat, csak még nem egy szak, nem egy egyetemi szak, de már nem vagyunk messze tőle.
Értem, tehát visszatér az eredeti formájába, hisz a 150 esztendő alatt olyan kántorok szereztek itt végzettséget, és tanultak, akik világhírűek voltak, nem Magyarországon.
Így van, és ez nagyon jól mutatja azt, hogy azért a szakképzettség persze fontos szempont, de azért egy diplomát, egy címet túlértékelni nem kell, mert lehet valaki egészen kitűnő szakember anélkül, hogy meg lenne a megfelelő tudományos fokozata, másfelől meg lehet valaki tudományos fokozat tulajdonosa, és a szakértelméhez mégis férhetnek kétségek.
Akkor most, hogy közelünk a 150 esztendőhöz, mégis itt is becsöngettek, formálisan becsöngettek, vagy várva az épület és az egyéb fizikai megújulásokat, továbbra távoktatás addig, ameddig ez elkészül.
Ó, hát mi már a Covid után viszonylag hamar visszatértünk. Amire kérdezel, hát az egy hangulatos romkocsmában fogjuk ünnepelni a világ legrégebben folyamatosan fennálló rabbi képző szemináriumának a 150. évfordulóját. Egyetlen egy fillért se kaptunk felújításra. Volt ugyan egy kormányhatározat az előző kormány részéről a választások előttről pár hétre, ami nyilvánvalóan nem kötelezi a következő kormány. Mindenki mindig biztosít minket arról, hogy támogatja, hogy érti, hogy mennyire fontos ez a dolog ehhez képest egy összedőlő épület, ami tényleg, tehát romkocsmának első osztályúak vagyunk. Egy 21. századi egyetem, ahol a 30-as évekből származó kábelek vannak a falban, papírral becsomagolva, hogy akkoriban csinálták. Egyszerűen elképesztő, hogy a hallgatóink meg a kollégáink milyen fizikai körülmények között kell, hogy dolgozzanak. Ez nem egy belső egyetemi szakmai kérdés. Ez még csak nem is a Mozsihisznek a költségvetéséhez mérhető
aki a kérdés.
Aki a fenntartó. Tehát ezt ha akarja Mozsihisz, akkor sem tud annyi pénzt elővarázsolni valahonnan, hogy ezt megoldja. Ez egy állami politikai döntés. Akarjuk, hogy legyen zsidó egyetem méltó körülmények között, vagy hagyjuk azt, hogy előbb-utóbb úgyis össze fog dőlni, előbb-utóbb úgyis olyanok lesznek a feltételek, fizikai feltételek.
Hogy majd ők bezáratják.
Hogy pontosan, hogy majd azt mondják, hát sajnáljuk, de így nem lehet működni, megvonjuk a működési engedélyt, és akkor hát mi csak védjük az ott dolgozókat.
Na, hát, hogy a valóságról beszéljünk. Magyarország kormánya egymás után hozta rendbe az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket, nem így a katolikus egyetemet, mert éppen annak felfüggesztették az új szárnyak építését.
Igen, hát az ugye az előző kormány volt, tényleg elképesztő pénzeket fektetett be keresztény egyházi egyetemek helyrehozatalára. A zsidó egyetem erre nem kapott pénzt. Tényleg ijesztően rossz állapotú épület.
De távozások előtt egy új szerződést kötött.
Hát igen, a 2027-es állami költségvetés terhére.
Aha.
Egy hónappal a választások előtt a következő év költségvetésére irányozták elő. Azért lehet érteni, hogy ettől az ígérettől azért nem voltunk boldogak.
Gábor, akkor beszéljünk más nyelven. Én ismerlek téged, és egy ragyogó oktató vagy. A diákjaid imádnak, legyenek azok rabbi jelöltek, tanuljanak filozófiát, vagy ami eszükbe jut. Milyen vagy, amikor az asztalra kell csapni, hogy a magyar törvények, a vatikáni szerződések kötelezik a magyar államot bizonyos feltételek biztosítására?
Azt hiszem, hogy én elég kemény tárgyaló partner vagyok ilyen témákban, de ezt mindig elmondom, hogy ez az egyetem, jó, én vagyok a rektor, de ennek az egyetemnek hármas vezetése van. Ott van mellettem az egyetem elnöke, Darvas István főrabbi, aki jelentős részt magára vállalja a hitközség, az állam, tehát ezt a fajta politikai képviseletet.
És ott van, ami nem oktatás.
De az István az egyik legtöbbet oktató rabbi, tehát neki, és mindemellett elképesztően sok órája van. De hogy ő tudja, hogy nekem ez a része sokkal-sokkal nehezebb, mint az oktatással meg a kutatással való foglalkozás, tehát ő ezt átvállalja tőlem 90%-ban, nekem csak akkor kell menni, ha muszáj, és ott van mellettem a Komoróczi Szonya Ráhel, aki viszont olyan makrolátással és olyan szervezeti látással rendelkezik, ami nekem megközelítően sincsen, és ő pedig egész egyszerűen szervezetileg úgy látja át és mozgatja az egyetemet, mint szervezetet, ahogy erre más nem képes.
Tehát
ez
ez
ügyben egyikünk se tud mit tenni, tehát sajnos varázspálcánk nincsen, még a Dumbledore professzort szeretném meghívni, mert ő suhinten egyet a varázspálcával, és akkor az épület felépülne magától, de amíg ez nem történik, addig ez, mondom, ez egy nyílt politikai döntés volt az előző kormány részéről is, hogy a zsidó egyetemnek ígérünk, és arra fogalmam sincs, hogy a jelenlegi kormánynak, ugye még csak 4 hónapja vannak hatalmon, tehát nem is mondhatom, hogy nekem már véleményem van arról, hogy mi lesz, rossz előérzetem van, mert egész eddig nem látom semmi jelét annak, hogy bármilyen szinten érdekelne bárkit,
az elmúlt hogy leszakad-e az egyik egyetem. Valami kapcsolatot teremteni velük?
Igen, hál' Istennek ezt nem én csinálom. Ezért mondom, hogy ott van egyrészt, ott van a Grósz Andor, a Mazsi Hisznek a nagyon, az egyetem irán tényleg még nagyon mélyen elkötelezett elnöke, aki megy tárgyalni és megy előre, másrészt ott van
hát az István. Nagyon sok mindent tett az oktatásért, akár az orvostudomány.
Hát persze, így van. Amikor az elnök is egy egyetemi ember, és nem bölcsészettudományról, de ez mindegy, mert egy egyetemi ember és a tudományember, akkor nyilván ő átérzi azt, és látja azt a potenciált, ami egy zsidó, közösségi, neológ egyetemben van a neológ közösség számára. Akár a vezetőképzésben, tehát kifejezetten csúcsvezető, káderképzés, ahogy ezt régen mondták, akár abban, hogy kifejezetten tudományos elitképzés, és akár abban, hogy egyszerűen megteremteni azt a szellemi középosztályt, aki rendelkezik zsidó tanulásban való jártasságról, aki rendelkezik a források ismeretével, és nem kell mindenkinek tudós rabbinak, meg nagy judaisztika tudósnak lenni. Egyszerűen létrejön tényleg egy olyan közösségen belül, egy olyan szellemi középosztály, amire építkezni lehet, és ami minden egyes kis közösségnek az előörse.
Mi maradt, illetve mi van meg abból, amit Schreiber Sándor és elődei megalkottak?
A Schreiber Sándor és egyáltalán a rabbi képző intézethez képest az egy minőségi ugrás volt. Amikor egy zsidó egyetem lett belőle, akkor a felekezeti szociális munkás képzés az egy közösségi igény, amire az egyetem tud egy képzésen keresztül biztosítani lehetőséget, és egyébként ez az egyetem egyik társadalmi küldetése is, azt gondolom. Nálunk kiemelkedően magas a szociális munkás hallgatók között a romáknak az aránya, akik egyértelműen megmondják, hogy azért jönnek hozzánk, mert elterjedt a közösségükben a hír, hogy nálunk nincsen diszkrimináció, hogy nálunk senkit nem érdekel, hogy valakinek milyen színárnyalatú a bőre. Itt az érdekel, hogy tanultál-e, mit mondasz, hogyan gondolkozol, teljesítesz-e, és az nem egy szempont. És ők pedig arról számolnak be, hogy nagyon rosszak a tapasztalataik a magyar oktatási intézményekben. Nálunk nincs szegregáció, nálunk a folyosón egy szatmári haszit beszélget a borsodi roma tanulókkal. És ennek így kell lenni. Én azt gondolom, hogy igen, ez egy felvállalt fontos küldetésünk, hogy igen, mi a társadalmi mobilitásnak egy fontos eszköze akarunk lenni. Ez, azt gondolom, hogy a zsidó közösség ezzel egy nagyon fontos hozzájárulást tud tenni a magyar társadalomnak. És emellett van az is, ami régen szintén nem volt. Tehát egy zsidó vallástudományi doktori iskola az nem tartozott egyszerűen a képzési körébe a rabbi képzőintézetnek.
Ma egyébként a Pázmányon intézték.
Így van, pontosan. Tehát a doktorit azt egy másik egyetemre, egy keresztény egyetemről szerezték, ma a zsidó egyetemen is lehet szerezni. Van olyan végzett hallgatónk, aki a Lauder iskolának a jelenlegi igazgatója, ő tavaly befejezte nálunk a rabbi szakot, doktori iskolában is tanul doktori címért. Tehát amikor arról van szó, hogy például vannak-e kézzelfogható eredmények, én azt gondolom, hogy a Magyarország legnagyobb zsidó iskolájának az igazgatója olyan, aki elvégezte a rabbi szakot, és zsidó vallástudományi doktori iskolában tanul. Ez igen, ez egy olyan típusú hozzájárulás, ami az egész zsidó közösséget szolgálja.
Műsorunk véget ért. A mai adás munkatársai voltak Németh László, a hangmérnök, a gyártásvezető Gémes Érika. Nevükben is a főszerkesztő Andron Nyikolos nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. A Sabat és az Ünnep Budapesten 18 óra 47 perckor köszönt be. A Sabat szombaton 19 óra 49-kor búcsúzik, Rosh Hasaná pedig vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Sabat Shalom mindannyiuknak, lekulám, Saná Tová, Umatuká, le minden egyes hallgatónknak és a világ polgárainak.